Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén 91. Zsoltárunk első versét énekeljük. 91. Zsoltárunk első verse. Aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában. Foglaljuk el helyünket, 105. Zsoltárt énekeljük Isten tiszteltünk folytatásában, és dicsérjük így a mi Urunkat, 105. Zsoltár, mind az 5 versét énekeljük. Adjatok hálát az Istennek!
Csak parancsol
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igényét, úgy, amint az írva található, és most szól hozzánk, Mózes 5. könyve első fejezetéből, az első verstől, a 33. terjedő szakaszból. A hosszabb ige szakaszt helyünket elfoglalva hallgassuk nyitott szívvel.
Ezeket a beszédeket mondta el Mózes egész Izraelnek a Jordánon túl a pusztában, a Szúffal szemben lévő síkságon, Párán és Tófel, Lábán, Hácérót és Dizáháb között. 11 napig tartott az út a Horebtől Kádésbárneáig, a Széír hegyén át. A 40. évben, a 11. hónap 1-én történt, hogy elbeszélte Mózes Izrael fiainak mindazt, amit megparancsolt neki az Úr, miután megverte Szihont, az Emória királyát, aki Hesbonban lakott, meg Ógot, Básán királyát, aki Astárótban lakott, Edrei mellett. Így kezdte Mózes magyarázni ezt a törvényt a Jordánon túl, Moáb földjén. Az Úr, ami Istenünk, így beszélt hozzánk a Hóreben. Elég sokáig laktatok már emellett a hegy mellett. Induljatok útnak, és menjetek az Emóriak hegyére, meg az azzal szomszédos területekre, a síkságra, a hegyvidékre, és a Sefféla alföldre, a délvidékre és a tengerpartra, a Kánaániak földjére, és a Libánonra, a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig. Íme én elétek tártam ezt a földet. Menjetek hát, és vegyétek birtokba azt a földet, amelyről megesküdött az Úr atyáitoknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nekik és utódaiknak adja. Abban az időben ezt mondtam nektek. Nem tudok egyedül gondot viselni rátok. Istenetek az Úr megsokasított benneteket, és most már olyan sokan vagytok, mint az égen a csillag. Szaporítson is meg benneteket az Úr, atyáitok Istene, ezerszeresen, és áldjon meg, ahogyan megígérte nektek. Hogyan tudnám egyedül magamra vállalni bajaitokat, terheiteket és peres ügyeiteket? Jelöljetek ki törzsenként bölcs, értelmes és tapasztalt embereket, és én elöljáróitokká teszem őket. Ti feleltetek, és azt mondtátok nekem, helyes, amit mondtál, így kell tenni. Fogtam tehát törzseitek főembereit, a bölcs és tapasztalt embereket, és előjáróitokká tettem őket, ezredesekké, századosokká, ötvenedesekké, tizedesekké és felügyelőkké minden törzsben. Bíráitoknak pedig ezt parancsoltam abban az időben. Hallgassátok meg testvéreiteket, és igazságosan ítélkezzetek mindenkinek az ügyében, akár testvérével, akár jövevénnyel van dolga. Ne legyetek személyválogatók az ítélkezésben, a kicsit épp úgy hallgassátok meg, mint a nagyot. Embertől ne tartsatok, mert az ítélet Isten ügye. Ami pedig nektek túl nehéz, azt hozzátok elém, és én meghallgatom azt. Így parancsoltam meg nektek abban az időben mindazt, amit tennetek kell. Azután elindultunk a Hóreptől, és bejártuk azt az egész nagy és félelmetes pusztát, amelyet az Emóriak hegysége felé vívő úton láttatok, ahogyan megparancsolta nekünk Istenünk az Úr. Így érkeztünk meg Kádésbarneába. Ott ezt mondtam nektek. Megérkeztetek az Emóriak hegyéhez, amelyet Istenünk az Úr nekünk fog adni. Lásd, eléd tárta ezt a földet Istened az Úr. Vonulj ellene, és vedd birtokba, ahogyan meghagyta az Úr, atyáid Istene. Ne félj, és ne rettegj. Akkor hozzám jöttetek mindnyájan, és ezt mondtátok. Küldjünk előre embereket, hogy kikémlejék az országot, és hozzanak nekünk hírt, hogy melyik úton kell felvonulnunk, és hogy milyenek azok a városok, amelyekbe be kell vonulnunk. Jónak láttam ezt, és kiválasztottam 12 férfit minden törzsből egyet. Ezek elindultak, fölmentek a hegyvidékre, eljutottak az Eskót völgyig, és kikémlelték azt. Szedtek annak a földnek a gyümölcséből, és elhozták nekünk. Hírt is hoztak nekünk, és ezt mondták, jó földet akar nekünk adni Istenünk az Úr. Ti azonban nem akartatok felvonulni ellene, hanem fellázadtatok Isteneteknek az Úrnak parancsa ellen. Zugolódtatok sátraitokban, és ezt mondtátok, Gyűlöl bennünket az Úr, azért hozott ki Egyiptomból, hogy most az Emória kezébe adjon és elpusztítson bennünket. Hova is vonulnánk? Testvéreink elcsüggesztették szívünket, amikor azt mondták, nagyobb és szálasabb nálunk az a nép, városaik nagyok és falaik az égig érnek, sőt még Anák fiakat is láttunk ott. Akkor ezt mondtam nektek, ne ijedjetek meg és ne féljetek tőlük, Istenetek az Úr, aki előttetek jár, harcolni fog értetek épp úgy, ahogyan Egyiptomban tette veletek szemetek láttára. A pusztában is láttad, hogy úgy vitt téged Istened az Úr, ahogyan fiát viszi az ember, az egész úton, amelyen jártatok, amíg el nem érkeztetek erre a helyre. Ennek ellenére sem hittetek Istenben, az Úrban, aki előttetek járt az úton, éjjel tűzben, nappal felhőben, és kiszemelte azt a helyet, ahol táboroznotok kellett, és megmutatta az utat, amellyel járnotok kellett.
Köszönjük. Isten szent lelke tegye áldotta, igéje hallgatását, megértését, befogadását és követését. Nyissuk meg szívünket, Isten szín előtt imádkozzunk. Mindenható Istenünk, drága mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, látod jól életünket, hogyan állunk most itt előtted, mennyiben áll hozzánk közel a helyzet, amiről hallottunk, a népnek a helyzete, akik ott állnak az ismeretlen előtt, félelemmel és aggodalommal. Urunk, mi azt látjuk életünkben, ami mögöttünk van, de sokszor tekintünk arra, ami előttünk van, aggodalommal és félelemmel. Sejtünk csak belőle dolgokat. De mindez a te kezedben van. Növeld, Urunk, hitünket, hogy tudjuk mindazt kezedbe tenni. A mögöttünk levőt és az előttünk levőt. Add, Urunk, hogy most is ebben tudjunk erősödni, hogy kezedbe tesszük a mögöttünk levő napok, hetek terheit. A feladatainkban való megfáradás terhét. Betegségek, testi bajok, magunk vagy mások szeretteink életében levő testi fájdalmak terheit. A gyász terhét, szerettünk elvesztésének fájó terhét, vagy egy-egy kapcsolatunk, közösségünk nehéz viszonyulásának a terhét. Jövünk eléd, Urunk, ezekkel a terhekkel, és jövünk eléd, Urunk, a jövőn kérdéseivel, a hogyan tovább kérdéseivel, a feladataink kérdéseivel. Ezeknek félelmeit, akodalmait is hadd tegyük a te kezedbe. És mindezek között, Urunk, megállunk most előtted, Isten tiszteletünkön, hogy igéd útmutatását kérjük, hogy a te lelked vigasztaló, megerősítő, bíztató erejét kérjük. Hogy megerősödjünk benned, hogy rád tekintsünk, hogy téged magasztaljunk, dicsőítsünk, az örömek, az áldások között és a nehézségek között is. Hogy megfürödjünk a Te jelenlétedben. Így kérjük áldásodat Isten tiszteletünkre. Légy közöttünk a Te lelked által, az Úr Jézusért kérünk. Hallgass meg bennünket. Amen. Az ige hallgatására készülve 462. dicséretünknek énekeljük az első versét. Csak vezess Uram végig és fogd kezem. Isten igéjét, mely alapján az ő üzenetét is hirdetni kívánom közöttetek Szent Lelke segítségével. Olvasom a már elhangzott ige szakaszból, Mózes 5. könyve 1. fejezetéből. Olvasom újra a 29-től a 33-ig terjedő verseket. Akkor ezt mondtam nektek. Ne ijedjetek meg, és ne féljetek tőlük. Istenetek az Úr, aki előttetek jár, harcolni fog értetek épp úgy, ahogyan Egyiptomban tette veletek. Szemetek láttára. A pusztában is láttad, hogy úgy vitt téged Istened az Úr, ahogyan fiát viszi az ember, az egész úton, amelyen jártatok, míg el nem érkeztetek erre a helyre. Ennek ellenére sem hittetek Istenetekben az Úrban, aki előttetek járt az úton, éjjel tűzben, nappal felhőben, és kiszemelte azt a helyet, ahol táboroznotok kellett, és megmutatta az utat, amilyen járnotok kellett. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Mózes 5. könyve legelső sorait, mondatait így hallottuk. Ezeket a beszédeket mondta el Mózes egész Izraelnek a Jordánon túl a pusztában, Szúfal szembe levő síkságon, Párán és Tófel, Lábán, Hacérót és Dizaháb között. 11 napig tartott az út a Hórebtől Kádés Barneáig a Széír hegyén át. A 40. évben, a 11. hónap 1-én történt, hogy elbeszélte Mózes Izrael fiainak mindazt, amit megparancsolt neki az Úr. Miután megverte Szihont, az Emória királyát, aki Hesbonban lakott, meg Ógot Básán királyát, aki Astarotban lakott, Edrei mellett. Így kezdte Mózes magyarázni ezt a törvényt a Jordánon túl Moab földjén. Ez a bevezetés. Nem csak az ige hirdetésem bevezetése, nem csak ennek a fejezetnek, Mózes 5. könyv első fejezetének bevezetése, de az egész könyvnek, Mózes 5. könyvének a bevezetése ez. A helyzetről hallunk, amiben elhangzik Mózes 5. könyvéből jó néhány rész. A következő mondatok, fejezetek, amiket elmond Mózes. Elmondja Mózes a 40 éves vándorútnak a végén, az ígéret földjének határán ezeket az igéket a népnek. Mózes 5. könyve másik neve Deuteronómium, magyarul a törvény másodszori elmondása. És valóban későbbiekben, Mózes 5. könyvében újra olvasunk azokból a törvényekből, amelyeket megelőző fejezetekben, Mózes 2. könyvében nagyrészt olvashatunk. Újra elmondja ezeket Mózes, és magyarázza ott az ígéret földje határán álló népnek. És újra elmondja azokat az együtt megélt helyzeteket, csodákat, amiket a nép megélt pusztai vándorlásban, aminek a nyomán most ott vannak az ígéret földje határán. Mindenek előtt döbbenjünk bele abba a ténybe, hogy 11 napig tartott az út a Horebtől Kádesbarneáig. 11 nap alatt megtették az út nagy részét. Annak az útnak a nagy részét, amit megelőzően pedig, illetve ahol pedig 40 évig vándoroltak. Egy nagy kitérő, amit 11 nap alatt meg lehet tenni. Egy felesleges kör után vannak itt újra. 11 nap alatt meg lehetett volna tenni, és itt van mögöttük 40 év vándorlás. Persze volt ennek oka, ezt is tudjuk, erről szól a folytatás, most még nem megyek bele a részleteibe. A történet, amit hallottunk ezután, ez a fejezet, ez erről szól. Isten büntetése volt ez a 40 év. És volt ennek haszna is, hiszen a 40 éves hosszú vándorlásban még inkább összekovácsolódott a nép, még inkább egységes, együtt Istenre figyelő, Istenre hagyatkozó néppé lettek, megtanultak együtt vándorolni, Istenre figyelni. Még inkább megtanulták, hogy mindent Istentől várjanak. De most újra mondom, döbbenjünk bele. Mekkora felesleges kör volt ez, ha csak a számokat nézzük. És eszünkbe juthatnak, hadd jussanak most eszünkbe a magunk felesleges körei. A magunk kitérői, a magunk, szoktuk így is mondani, varga betűi. Amikor esetleg nem csak napok, de hónapok, évek telnek el, és ugyanott tartunk az életünkben. Nem jutottunk előrébb. Vagy talán ugyanoda térünk vissza, ugyanazokat a köröket futjuk, és nem fejlődünk, nem jutunk előrébb az életünk nagy kérdéseiben. Talán mert nem mertünk lépni, nem mertünk egy döntést meghozni, nem mertünk Istenre hagyatkozni, nem tudtunk Istenben bízni. Nem tudtunk egy hitbeli döntést meghozni, hogy meglássuk, igen, Istennek ez a terve, akarata, és ezt megteszem. Vagy nem mertem a nagy döntést meghozni egész életemre vonatkozni, hogy igen, most már mostantól csak Krisztusra hagyatkozva és Krisztust követve élek, és félreteszek más dolgokat. Csak Krisztus követése lesz a prioritás, a fontosság az életemben. Nem mertem meghozni a döntéseket, és futom újra és újra magam buktatói nyomán és bukásai nyomán a köreimet. Van ilyen. De jó azt is tapasztalni, hogy Isten ezeket az időszakokat, ezeket, amiket felesleges köröknek láthatunk, ezeket is jóra tudja használni. Ez alatt is tanít bennünket. Lássuk meg, hogyha visszatekintve életünkben ilyen felesleges utakat, köröket látunk, lássuk meg, hogy igen, lehetett volna talán rövidebben, egyszerűbben megúszni dolgokat, de Isten veled volt a bukásaidban is. Végig segített, és megerősített, és tanított a plusz körökben, utakban is. Itt állnak tehát, itt áll a nép Mózes vezetésével az ígéret földje határán, és visszatekintenek. Visszatekintenek a 40 évvel ezelőtti időre. És elmondja Mózes, mi is történt akkor? Miért is volt a 40 év? Fontos, hogy elmondja, hiszen 40 év alatt megszületett és felnőtt egy új nemzedék, akik nem voltak részesei a 40 évvel ezelőtti időknek és eseményeknek. Biztos hallották ezt a szülők és nagyszülők elbeszéléséből, mert meghatározó esemény volt a nép életében ez. De mégis fontos, és egészen más, amikor a vezető, a nép vezetője áll ki, és mondja el, hogy mindenki egységesen ugyanúgy hallja, hogy mi történt, hogy miért tartunk most itt újra. Miért vagyunk itt újra, mi van mögöttünk. Fontos pillanat ez a nép életében. Hallgassuk most, figyeljük most úgy, hogy ebben a helyzet leírásban keressük és lássuk meg a magunk helyzetét. Hogy ez a régi sok évszázaddal, sok-sok évszázaddal ezelőtti történet hogyan szólít meg minket ma. Vannak-e, hogyan vannak a mi életünkben is ehhez hasonló helyzetek? Mi is történt akkor 40 éve? Mit mond el itt Mózes a népnek? Túl az Egyiptomból való szabadulás, az ottani szolgai lét, rabszolga munkát végző nép élete megváltozik, és Isten kihozza őket sok-sok csoda által, és hosszasan sorolhatnánk a csodákat. Mózes elhívása, a 10 csapás csodái, a Vörös-tengeren átkelés csodái, a pusztában, ahogyan a népről pusztában gondoskodik a nép, és a pusztai vándorlás csodái, hogy inni ad a pusztában, kősziklából víz fakad, a keserű víz édes lesz, hogy enni ad a pusztában, és lesz manna, és naponta szedhetik a mézes kalácsra emlékeztető, mézes kalács ízére emlékeztető, lisztszerű földre leszálló anyagot, amiből kenyeret készíthetnek, és naponta még húst is ad az Úr, fűrjeket foghatnak el, és ellenségeket győznek le, csak hogy a legfontosabbakat említsem, a csodákból, amiket átélnek. Túl az Egyiptomból való szabadulás csodáin és a pusztai vándorlás csodáin, és túl a Sínai hegyi szövetségkötésem, amit Mózes 5. könyve így említ, hogy a Horeb, ez a másik neve a Sínai hegynek, a Horebi vagy a Sínai hegyi szövetségkötés, ami szintén egy nagyon meghatározó esemény a nép életében, amikor Isten megállítja őket a vándorlásban, és azt mondja, hogy most szövetséget kötök veletek. Lássátok, hogyan hordoztalak eddig sasszárnyakon, mennyi csodát tettem veletek és értetek. Mostantól, bár eddig is így volt, ha a csodákra néztek, ti az én népem lesztek, én a ti istenetek. És itt vannak az igék, amik a szövetségkötés igéi. És adja az Úr Mózesnek nem csak ezeket a szavakat, de a 10 parancsolat igéjét, az igéket, amiket így ismerünk, hogy 10 parancsolat, és sok más útmutatást, rendelkezést. Megszentelt pillanat a nép életében, amire mindig visszatekintenek, akárcsak a csodákra is. Vezette Isten a népet a pusztában, az ígéret földje felé, az ígéret földje Kánaán határáig, amelyről végig így beszélt előre nekik, hogy tejjel és mézzel folyó föld. Tehát a bőség a gazdagság helye. Elérkeznek ide, ennek a földnek a határához. Akkor hozzám jöttetek mindnyájan, és ezt mondtátok: küldjünk előre embereket, hogy kikémleljék az országot, és hozzanak nekünk hírt, hogy melyik úton kell felvonulnunk, milyenek azok a városok, melyekbe be kell vonulnunk. Jónak láttam ezt, és kiválasztottam 12 férfit minden törzsből. Különös, ha ismerjük a történetet, akkor eszünkbe juthat. Mózes 4. könyve úgy írja le Kánaán kikémlelése történetét, hogy Isten mondja Mózesnek, hogy válasszon ki 12 férfit, törzsenként egyet. Itt pedig arról olvasunk, ők jöttek Mózeshez, hogy küldjünk embereket kikémleli az országot. Én azt gondolom, hogy ebben nem az ellentmondást kell látnunk, hanem azt, ahogyan a kettő kiegészíti egymást. Az emberekben ott volt a vágy. Látni akarjuk. Tudni akarjuk, hogy milyen lesz az az új hely. Persze erre is mondhatjuk, hogy miért nem volt nekik elég. Hogy Isten készítette ezt a helyet nekik, és ők mennek, és teszik, amit az Úr mond. Hogy elfogadják, hogy igen, ez lesz az a föld, és ez jó lesz. Mindenféle kémlelés nélkül. De megláthatjuk, hogy valahogy így lehetett és működhetett, hogy az emberekben ott volt ez a vágy, látni akarjuk előre. Isten pedig rábólintott, hát legyen, akkor lássátok meg előre, és küldjetek ki embereket. Az emberi vágy és az Isten akarata, ami ezt megengedte. Igen, van ez így a mi életünkben is. Isten megengedi. Időnként rábólint a mi emberi vágyainkra. Hát legyen. Legyen, amire úgy vágysz, hogy tudni akarod, hogy bepillantást akarsz látni. Ám legyen. Kikémlelték a területet, és beszámoltak. Itt is hoztak nekünk, és azt mondták, jó földet akar nekünk adni Istenünk az Úr. Szedtek annak a földnek a gyümölcséből, és elhozták nekünk. Mózes 4. könyve beszámolójából tudjuk, hogy ezek hatalmas gyümölcsök voltak, ami azt mutatta, hogy jól, bőven terem a föld. Jó lesz ott. De mást is mondtak. Azt is elmondták, hogy testvéreink elcsüggesztették szívünket, amikor ezt mondták, nagyobb és szálasabb nálunk az a nép, amely ott lakik. Városaik nagyok, és a falaik az égig érnek, sőt, még Anák fiaikat is láttunk ott, ami az nagy, óriás embereket jelentette. Erős nép, aminek az elfoglalása, legyőzése meghaladja az erőnket, lehetetlenség elfoglalni a földet, a területet, legyőzni a népet, az idegen népet, megerősített városok, hatalmas városfalakkal, nagy, erős, felfegyverzett emberekkel, katonákkal, lehetetlenség elfoglalnak. Hogyan is van ez az életünkben? Amikor ott van előttünk egy új, ismeretlen terület, amiből talán látunk valamit, látjuk, mennyi jó öröm, gazdagság, áldás lehet benne majd, de látjuk a nehézségeit, a buktatóit is. Mennyi ilyen helyzet van az életünkben. Így vannak most az érettségizők, akik most a vizsgáikban vizsgáikat látják, annak feladatát, és abban vannak belemerülve, de közben tudják, ott van előttük az is, hogy most lezárul egy időszak. Valami új következik, az új iskola, vagy éppen a munka, a réginek a vége, és az újfajta felnőtt élet kezdete. Vagy ha valaki új munkahelyet kezd, vagy költözik, vagy ha valaki családi életében jön egy új korszak, ha egy új kapcsolat kezdődik, vagy a kapcsolat életében egy új szakasz kezdődik, házasságkötés, vagy gyermekvárás, gyermekszületés, vagy amikor egy magunk vagy szerettünk életében a testünkre nézve jön egy új szakasz, egy ismeretlen, egy új komolyabb betegség, egy ismeretlen gyógykezelés, műtét. Sok-sok élethelyzet, és ebben lássuk meg a magunkét, amiben ezt láthatjuk, hogy valami új, amit még nem látunk. Nincs a hatalmunkban, nem látjuk be, de más, máshogy folytatódik majd életünk. Félelemmel tekintünk rá, mert ismeretlen. És mert ott a kérdés, hogy hogy lesz ebben velünk az Isten? Hogy fogok ebben boldogulni? Mi fog benne történni? Gyülekezetünk is most egy ilyen helyzet előtt áll. A csobánkai ház vásárlás, illetve építkezés tekintetében. Amikor is az elmúlt egy év arról szólt, hogy lehetőségünk van, anyagi forrás, keret, lehetőség van arra, hogy csobánkai testvér gyülekezetünk, társegyházközségünk régi álma a parókia építés és konferencia ház központ építés valóra válhasson, és jöttek a nehézségek. Terv, a terv nem tud megvalósulni. Más terv, vásárlás, talán vásárlás. Mi tud belőle megvalósulni? Ebben a kérdésben születhetett döntés. És nem én állnék most ezen a szószéken, hanem Esperes úr hirdette volna ma itt az igét, de ő most Csobánkán maradt, hogy ezeket a kérdéseket megbeszélhesse a csobánkai testvérekkel. Mindössze csak utalni szerettem volna rá, gyülekezetünk is egy ilyen kérdésben van benne. Nem szeretném tovább aktualizálni az igét erre a kérdésre, erre a helyzetre. Lássuk meg mindannyian, hogy miben, milyen helyzetben szólít meg minket ez az ige és ez a történet. Amikor hittanosokkal tanuljuk ezt a történetet, harmadik-negyedik osztályban, hittanórán, ha én tanítom ezt a történetet, mindig felszoktam tenni a kérdést nekik, a gyerekeknek, hát szavazzatok, mit gondoltok, kire hallgat a nép, ti kire hallgatnátok? Ott van 10 ember, 12 kémből 10 kém, aki azt mondja, hogy kikémleltük. Valóban bőven termő, szép vidék, szép terület, de óriások laknak ott. Hatalmas, erős, felfegyverzett emberek, katonák, hatalmas, megerőstett városok, ezt lehetetlenség elfogadni. Ide bemegyünk, akkor elpusztulunk. És ott van 2 ember, József és Káleb, akik azt mondják, hogy igen, de az Úr velünk lesz. Igen, vannak itt erős katonák, erős emberek, megerősített városok, városfalak, de eddig is velünk volt az Úr, most is velünk lesz. És ez egy jó, bőven termő föld. Isten ezt nekünk ajándékozza. Kire hallgattok? Szerintetek kire hallgatott a nép? És ti kire hallgatnátok? Szavaznak ilyenkor a gyerekek, ki hogy gondolja. Változó a szavazások eredménye csoportonként, de sokszor kijön a valóság, hogy igen, inkább hallgatunk arra, aki azt mondja, hogy itt nem tudunk boldogulni. Itt elpusztulunk. Inkább hallgatunk arra, aki a nehézséget látja, a félelmet, félelemre okot adó helyzetet látja, aki a kétségeket látja, akiben a félelem van, a panasz van, a bizalmatlanság van, a hitetlenség van, a kétség van, a zúgolódás van, és akik ezért lázadás, zúgolódást szítanak. Mondhatnánk, de hát jogos a félelmük, nem? Teljesen jogos. Valósan mutatták be a képet, a helyzetet, valós a helyzetleírás, erős, felfegyverzett katonák, megerősített városok. Nem kitaláció, amire a félelmük alapul. Helyzetfelmérés, és annak nyomán jogos aggodalmak, amiről itt szó van. Ez a realitás. Ez, ami rájuk várhatna. És mondják is, ennek nyomán nagyobb és szálasabb nálunk az a nép, városaik nagyok, falaik az égérnek, Anák fiaiket is láttuk ott, tehát zugolódás következett. És ezt mondták, gyűlöl bennünket az Úr, azért hozott ki Egyiptomból, hogy most az emóriak kezébe adjon és elpusztítson bennünket. Ott van bennük a félelem, az aggodalom, a bizalmatlanság is. És ennek nyomán bizalmatlanság támad Isten iránt bennük, kétség, mondjuk ki hitetlenség és zugolódás, és egy ilyen képet vetítenek Istenre, azért hozott ki minket Egyiptomból, hogy itt elpusztítson bennünket az ellenség keze által. Ez viszont azért már döbbenetes. Félelem és hitetlenség vannak, és ennek nyomán ezt a hamis képet vetítik Istenre. Akkor gyűlöl minket az Úr. Azt akarja, hogy itt elpusztuljunk az ellenség kezei által. Hogy is van ez velünk? Amikor jön a próbatétel, jön a nehézség, az ismeretlen jövő és az attól félelem, és már is vetítünk Istenre, hogy engedhette ezt meg? Hát nem szeret az Isten, hogy ilyen történt. Vagy ilyen várható az életünkben. Ilyen történhet velünk. Gyűlöl az Isten? Hogy ez történhet, ami várható. Félelem, aggodalom és már is. Hitetlenség. És ezt a képet vetítjük Istenre. De Mózes mást mond a népnek. Mi lehet a hív ember, az Istenben bízó ember válaszol ezekre a helyzetekre? Mit mond Mózes? Elmondja először is azt, hogy az, ami előttük áll, az a jövő, az Isten ajándéka. Ami még ismeretlen, de Isten kezében van. Isten készítette azt nekik. Isten vezette őket odáig, és készítette, és ígérte ezt a földet és jövőt. Isten ajándéka jövő. Akkor is, ha ismeretlen, akkor is, ha félelmetes, akkor is, ha nem tudom, mi lesz velem, akkor is, ha fájdalmas. Az ő kezében van. Az ő kezében van az életem is. Akkor is, ha ismeretlen jön. Lásd, eléd tárta azt a földet, Istened az Úr, amit nekünk fogadni. Azt is elmondja Mózes, hogy tekintsenek vissza, hogy eddig hogyan vezette őket Isten. Nem sorolom újra a csodákat, már soroltam, amiket Isten végigvitt, véghez vitt a nép életében az Egyiptomból a szabadulás során. És nem sorolom a csodákat, amiket az mi életünkben végigvitt. Azt pedig nem tudom sorolni, mert nem tudom, kinek az életében mi volt. De volt. Ahogyan eddig bennünket hordozott sok mindenen keresztül. Tekintsünk már vissza ezekre. Amikor az előttünk álló ismeretlenre gondolunk. És engedjünk az igének, amikor azt mondja, ahogy mondta akkor a népnek, mondja nekünk is, újra és újra, hiszen ahogy ezt bölcs lelkészeink megszámolták már előttünk, 365-ször szerepel az igében, a Szentírásban, ne félj. Minden napra jut. Vegyük komolyan, ne félj, és ne retteg attól, ami előtted áll. Ne félj, és ne retteg. Ne félj és ne retteg, mert, illetve 29. versben ezt mondja, ne ijedjetek meg és ne féljetek tőlük, mert az Úr fog harcolni értetek, ahogyan Egyiptomban tette veletek szemetek láttára, és ahogy a pusztában is láttad. Az Úr fog harcolni értetek és előttetek fog járni. Az Úr jár előttetek és készíti majd az utat, az Úr küzd majd értetek a küzdelmetekben is. Ahogy mondta, a Vöröstengeri átkelés előtt álló népnek, ahol előttük volt a víz, mögöttük az egyiptomi hadsereg, ti csak maradjatok vesztek, majd az Úr harcol értetek. És ahogy olvassuk az Új Szövetségben, Jézus pedig az Atya jobbján, ott van, és könyörög szüntelen értünk. Küzd és harcol értünk. Győztes Urunk van, aki a halált is legyőzte. 3 hete ezt ünnepeltük. De minden vasárnap az Úr napja, a feltámadást ünnepeljük. Győztes Urunk van, ki feltámadott és legyőzte a halált. Győztes harcos az Úr. De gondoskodó, olyan is, mint gondoskodó apa, aki így mondja, úgy vitt téged Istened az Úr, hogy fiát viszi az ember. Egész úton melyen jártatok. Gondunkat viseli. Rómaiak közült levélben ezt írja, ezt mondja Pál. Aki tulajdonfiát nem kínélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Aki az ő fiát, Jézust értünk küldte a földre és halálba adta, hogy üdvösségünk legyen, hogy ne gondoskodna rólunk, hogy ne adná meg mindazt, amire szükségünk van, hogy ne vezetne az úton, hogy ne lenne velünk harcunkban, küzdelmeinkben. Isten ezekkel a tényekkel és igékkel bátorít most bennünket, ahogyan Mózest bátorította a népet. Tudjuk a folytatást, a nép fellázad, és következett a 40 év. Mi nem kell így tegyünk. Kerüljük el a folytatásban a felesleges köröket, varga betűket, felesleges utakat az életünkben. Most. Merjünk most mindent Isten kezébe tenni, annak tekintetében is, ami előttünk kell, ami ismeretlen, ami félelmetes, ami nem tudom, hogyan lesz. Bármiféle új helyzet is legyen, akár gyülekezetünk életére tekintve, akár magunk egyéni család életére tekintve, feladat, munka, családi helyzet, betegség, magány, gyász. Isten lesz velem ezekben. Adja Isten, hogy ezt higgyük, ahogy tapasztaltuk is eddig is, és merjünk mindent őre bízni. Amen. Az igére felelve 462. dicséretünk 2. és 3. versét énekeljük. Szent irgalmaddal szívemet födjed be. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy eléd hozhatunk a mi életünkből minden félelmetes, kétséges helyzetet, mindazt, aminek a nyomán aggodalom, félelem jön elő a szívünkben. Azt, ahogyan jövőnkbe tekintünk, és látjuk a magunk gyengeségét, látjuk a feladataink nagyságát, látjuk az előttünk álló dolgok ismeretlenségét, látjuk a feladat, betegség, kezelés, a magány, a családi helyzet, nehéz, fájdalmas volt, tehát látjuk benne kudarcra ítélt helyzetünket. Urunk, ez van bennünk, amikor csak magunkra tekintünk. Addulunk, hogy tudjunk rá tekinteni. Bocsásd meg kétségeskedésünket, hitetlenségünket, bizalmatlanságunkat feléd. Add, hogy tudjunk rá tekinteni. Tudjunk rá tekinteni, aki eddig is annyi csodát tettél életünkben. Tudjunk rá tekinteni, akinek a kezében van életünk és jövőnk és gyülekezetünk, közösségünk. Tudjunk rá tekinteni, aki győztes Úr vagy, győztes vagy félelmeink fölött is, és a halál fölött is győztél, Úr Jézus. Légy Urunk, így mindenek felett erőforrásunk. Tudjunk rá tekinteni, Urunk, aki fiadat, Jézust adtad értünk, adtad őt, küldted a földi életbe, és adtad a halálba, hogy örök életünk legyen. Add, Urunk, hogy tudjunk így bízni benned, növeld így hitünket, így tesszük kezedbe az előttünk álló napokat, könyörgünk így vizsgázókért, könyörgünk nehéz helyzetben levőkért, nehéz döntések előtt állókért. Vezesd, Urunk, őket, és vezess mindannyiunkat. Áld meg, Urunk, szeretteinkkel való közösséget. Légy velünk, Urunk, nehéz kapcsolatainkban. Légy, Urunk, gyülekezetünk, gyülekezeti közösségünk vezetője. Áld meg, Urunk, az előttünk álló alkalmakat is kérünk. Az evangelizáció estéit és más alkalmakat, kirándulást, közösségformálódás alkalmait. És légy, Urunk, azokkal is, akiket hitükért ér bántalmazás, üldöztetés világ más tájain. Erősítsd őket, Urunk, és adj békességet, kérünk, a háborús helyekre. Kérünk, Urunk, hallgass meg imádságunkat, azt az imádságot is, amit most magunkban csendben mondunk el neked. Együtt mondjuk az Úr Jézustól tanult imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hirdetésket hallgassuk meg.
Kedves testvérek, megköszönjük gyülekezetünk tagjainak elmúlt hetén segítségét, munkáját és adományát, köszönjük a temető takarítását, az izzók beállítását, köszönjük mindenkinek a szolgálatát. Kedves testvérek, nyári gyermektáborunkat hirdetem, az ottalvósat vagy elutazósat. Őrhelyemre állok református gyermektáborunkat ebben az esztendőben Őri Magyarorsdon, a fenyves táborban tartjuk, június 24-e és 29-e között hétfőtől szombatig. A gyermektáborba a 6. életévét betöltött gyermekektől a 6. osztályosig várjuk szeretettel őket. Jelentkezési lapok gyülekezeti házunkban, a lelkészi hivatalban, vagy éppen egyházközségünk honlapján tölthetők le. A tábor költsége 26 ezer forint, ez egy gyermekre vonatkozik, ha több gyermek érkezik, akkor természetesen ezeket az összegeket megosztjuk, illetve kedvezményt fogunk kapni. Június 3-án lesz majd szülői értekezletünk, addig várjuk a jelentkezéseket. Ebben az esztendőben úgy adódik, hogy olyan helyre megyünk, ahol reggelit, ebédet és vacsorát is fogunk kapni. Így most gyülekezeti tagjainktól elsősorban anyagi támogatást kérünk, ha lehetséges, azért, hogy zökkenőmentes legyen a táborunk. Köszönjük szépen előre is! Kedves testvérek, Komázi gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné gyülekezeti házát kifesteni, gyülekezeti otthonunkat, erre köszönettel fogadjuk testvéreinknek adományát, kérjük, hogy támogassák mindezt. Személyi jövedelemadónk 1%-át 2019-ben is felajánlhatjuk, már csak néhány nap, 20-áig tehetjük meg mindezt, református egyházunkat a 0066-os technikai számon tudjuk támogatni. Esetlegesen, de köszönettel fogadjuk Pomázi református gyülekezetünkért alapítványunk támogatását is az adószám megjelölésével. Május 21-e és 24-e között 18 órától templomunkban Pomáziak idegenben, idegenek Pomázon címmel evangelizáció lesz. Közöttünk szolgál Bódis Miklós, hátszegi református lelkipásztor. A kijáratnál elvihetünk majd szóróanyagot, hívogassunk másokat is erre az alkalomra. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt napokban megszólaltak harangjaink. 2019. április 14-én elhunyt Szatmáriné Varga Ágnes, grafikus festőművész testvérünk temetése május 7-én volt a Szentendrei köztemetőben. Istenünk vigasztalását kérjük a gyászoló családnak. Május 4-én elhunyt Iski Viktor testvérünk 48 éves korában, temetése május 30-án 13 órakor lesz a Csobánkai temetőben. Istenünk vigasztalja a családot. Május 7-én emlékharang szólt Ungor Mihályné halálának 38. éves évfordulóján, emlékezett három leánya és családjaik. Május 11-én az 55 éve elhunyt Erdélyi Sándor gyülekezetünk egykori kántorának emlékére szólaltak meg templomunk harangjai családja kérésére. Május 12-én Isten tiszteletünk után harangszól Bubán István és elhalt családtagjai emlékére, emlékezett Bubán Istváné és szerettei. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 18 órától énekkari próbánk lesz Pomázon, kedden 6 órakor bibliaóránk Csobánkán Kékkereszt alkalom Pomázon, szerdán 7 órakor bibliaolvasó kör lesz Pomázon. Kedden 7 órakor bibliaolvasó kör lesz Pomázon. Szerdán 6 órakor lesz bibliaóránk Pomázon, pénteken 6 órától ifjúsági alkalmat tartunk. Szombaton 15 órakor kéri Isten áldását közös életére Gelu Tamás és Varga Barbara testvérünk itt, templomunkban. Leán következő vasárnap 9 órakor Isten tiszteletünk lesz Csobánkán, fél 11-től pedig Pomázon, melyen megkereszteljük Markos Ivánt, Markos Simont, Galambos Szonya Micit és Bíró Szofit, két családnak a gyermekeit. Kedves testvérek, két dolgot hadd említsek még, és egyben kérnék szépen egy visszajelzést is a jelenlévőktől. Debrecenbe utazunk majd a szombati napon. Jelen pillanatban nálam a következő testvérek vannak felírva, és ezt szeretném most hangosan is leellenőrizni. Juhos Ibolya, Balog Imréné, Hamar Jánosné, Lovász Miklós, Lovász Ibolya, Lovász Miklós Tamás, Benedek Ferenc, Benedek Julianna, Sánta János és Sánta Jánosné, Stift János, Cigány Judit, Barta Renáta, Barta Ferencné, Holcságné Csipán Ágnes és Jónás Pál. Kérdezem tisztelettel, ki maradt-e valaki? Ilike, bocsánat. És Miklós. Jó, akkor rendben. Jó. Indulás 5 óra 50 perckor lesz. 5 óra 50 perckor indulunk innen a parókiától. Azt kértem nagy tisztelt úrtól, Stift Jánostól, hogy ő rendezze majd ennek az indulási feltételeit. El kell jutnunk az M3-as Selkút nyíregyházi oldalhoz. Ott vesz föl bennünket az egyházmegyei busz, és ebből adódóan, mivel egyházmegyei busszal megyünk, nem lesz költsége az utazásnak, tehát ott vesznek föl majd bennünket. Köszönöm szépen mindenkinek a jelentkezést, és akkor a részvételt. Végül, de nem utolsó sorban, kedves testvérek, szeretnék arról is szólni, hogy az elmúlt napokban, hetekben, hónapokban a pomázi és elsősorban csobánkai gyülekezet és presbitérium, a csobánkai gyülekezeti ház, missziói központ építésével kapcsolatban milyen belátásra és milyen megoldási javaslatra jutott. 2014-ben fogalmazta meg presbitériumunk azokat a beruházási fejlesztési terveit, amelyeknek egy része zöme tulajdonképpen Pomázon, a pomázi templomban, gyülekezeti házban megvalósult. Ennek egy olyan eleme van, amely Csobánkát érintette, hogy tudnélik, Csobánkán szerettünk volna egy lelkész lakást vásárolni, és lehetőség esetén egy missziói központot, egy református vendégházat is építeni. Elsősorban Istenünk igéjének meghallására és Istenünk igéjének belső munkálására. Ilyen sok van az országban, református közösségeinkben is. Készítettünk terveket, és kiírtunk egy beszerzési eljárást. A tervek határidőre elkészültek, a beszerzési eljárást meghirdettük. Február 12-én volt a bontása a beszerzési ajánlatoknak. A tervezői költségvetés egy 230 millió forintos beruházásról szólt. A három beadott ajánlat pedig pénzösszegben, sorrendben 458 millió, 452 millió és 442 millió forintos összegről szóltak, ezért a presbitérium ezt a beruházást eredménytelennek hirdette. Ezt követően a gyülekezet közössége, a presbiterek azon is gondolkodtak, hogy mi lenne, hogyha egy meglévő épületet vásárolnánk meg, és ebben alakítanánk ki ezt a missziói célt. Ilyen irányba történtek az előre mozdulások. A szomszédságunkban a jelenlegi gyülekezeti ház, imaháznak a harmadik vagy egyik szomszédjában kínálkozott, és a mai napig kínálkozik eladásra egy 900 négyzetméteres, háromszintes épület, egy régebbi épület felújításával. Jelen pillanatban a vevők 169 millió forintról 152,5 millió forintra engedték le ennek az épületnek az árát. A presbitériumunk hétfőn két lehetőséget vizsgált meg. Az egyik lehetőség az volt, hogy a meglévő imaházat újítja fel, vásárolt Csobánkán egy lelkészlakást, és a kiegészítő helységeket újjáépíti a rendelkezésünkre álló pénzből, ebből a 220 millió forintból. vagy pedig ezt az épületet vásárolja meg, és a felújítást pedig a 70 millió forintból eszközli, ami fennmarad, fenntartva azt a lehetőséget is, hogy a jelenlegi imaháznak alsó kertjét, de lehet, hogy a jelenlegi imaházat is értékesíti. Egyházkerületünk püspökének a kizárólagos véleménye az volt, hogy Csobánkán nem lehet párhuzamosan két istentiszteletre alkalmas helyiség, ezért az csak az egyik, vagy csak az egyik épületben valósulhat meg, tehát vagy a jelenlegi imaházban, vagy pedig az új gyülekezeti központban. A hétfői alkalommal többségi szavazással úgy döntött a presbitérium, hogy az új gyülekezeti központ megvásárlását fogja javasolni az egyházkerület elnökségének a rendelkezésre álló felújítási pénzeszközöknek a bevonásával. Erről beszélgettünk most a csobánkai istentisztelet után a csobánkai testvérekkel is. Urunk, legyen gyülekezetünk őriző pásztora!
Zárolj nekünket, énekeljük. 265. dicséretet énekeljük. 265. dicséretnek első 3. és 7. versét énekeljük, hogy rövidítsünk, és nem mind a hetet. Ha megfigyeljük, ki vannak emelve szavak az énekben, hagyjad az Úrral te utad, bízzál ő benne, ő megcselekszi. A 37. Zsoltár 5. verse. Hagyjad az Úristenre te minden utadat. Első 3. és 7. vers. Hagyjad az Úristenre te minden utadat. Halván szíved keserbe, ki az eget hordozza, oszlat felhőt szelet, napját rád és felhozza, atyát ő átszelet. Az Úrra bízad dolgot, könnyebbül a teher, ezer baj közt is boldog, aki nem csügged el. Minek a gond a bánat, mit gyötröd lelkedet? Az Istent kérjed, várjad, s megnyered ügyedet. A te irgalmasságod van rajtam, Istenem. Te jól tudod, jól látod, hogy mi használ nekem. Sorsomat úgy intézed, amint te akarod. Bölcs a te végezésed, ha áld, ha sújt karod. Ő megcselekszi végre velünk azt, ami jó. Ösvényünk erőssége, te vagy mindenható. Bár nehéz földi pályánk, könnylepi és tövis, de örök pálba váránk, útunk a mennybe visz.
Fennállva kérjük, Urunk, áldását. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal háladással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Himnuszt énekeljük. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.